Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 42. Zsoltár első versét. A 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra. Elfoglalva 466. dicséret első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, rád tekint már hitem. Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy ma is kínálod számunkra az élet vizét a Te igéd által. És azért vagyunk itt, mert szeretnénk ebből a tiszta forrásból meríteni, hogy oltsuk vele a szomjunkat, hogy feltöltődjünk, megerősödjünk, útmutatást nyerjünk általa. Köszönjük, Urunk, hogy Te nem tartod ezt tőlünk vissza, hanem mindent megteszel, hogy a Te igéd eljuthasson az életünkbe. Mert tudod, hogy szükségünk van rá, és attól, hogy mi is így éljük át, hogy szükségünk van a veled való találkozásra, szükségünk van arra, hogy halljuk a Te szavadat, hogy átéljük, hogy itt vagy, és elfogadsz minket, bűnösöket. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk bűneinket megbánva azzal a hittel, hogy Te, Úr Jézus Krisztus, megbocsátod a mi bűneinket, megtisztítasz, és tanítványként fogadsz minket, mert szeretnénk úgy élni, mint a Te tanítványaid. Szeretnénk bizonyságot tenni róla, szeretnénk, hogy az életünkön látszódjon, hogy hozzád tartozunk. Kérünk ezért most szent lelked által, tedd a szívünket jó talajjá, termőtalajjá, amely befogadja az igét, és majd gyümölcsöt terem a Te neved dicsőségére, annyit, amennyit Te ezen adsz. Köszönjük, hogy így dicsőíthetünk, magasztalhatunk, és kérünk, hogy szent lelkeddel áld meg az ígét, áld meg, Urunk, most rád való figyelésünket a Te kegyelmedből. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangélium a 3. fejezetének 13. versétől a 17. versig terjedő szakaszból. Tehát Máté evangélium a 3. fejezetének 13. versétől így van megírva Isten igéje. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta, nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Jézus így válaszolt, engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és ő reászál. És hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Máté evangélista beszámolt arról, hogyan is történt az Úr Jézusnak fogantatása, születése. Elmondta azt is, hogy Isten távoli népeknek üzent, bölcseknek, hogy a világ királya Izraelben megszületett, eljöttek, mert egy csillag vezette őket, és oda jutottak Betlehembe, arra a helyre, ahol a gyermek Jézus volt, és meglátták benne azt a nagy királyt, akiről az ő vizsgálódásuk nyomán is meggyőződtek, hogy el kell jönnie a világba. Most fölismerték, hogy valóban itt van. Vagyis Isten üzenetét tudták venni, és már biztosak benne, hogy Isten a valóságot jelentette ki a számukra, és örültek, hogy ott lehetnek, és leborultak előtte úgy, mint a királyuk előtt, mint az ő életük ura előtt. Aztán Isten megmutatta, hogy más úton menjenek vissza a hazájukba, mert Heródes meg akarja őket öletni, és visszamentek, aztán József is kap üzenetet, hogy meneküljenek Egyiptomba, mert a gyermek veszélyben van, Tehát már akkor a gonosz támadja Jézust, mert meg akarja akadályozni azt, amiért ő eljött ebbe a világba. De Isten odafigyel a fiúra, és nem lehet őt megölni, nem lehet megakadályozni Istennek a munkáját, bármennyire akarná is azt a gonosz, vagy a gonosznak behódolt ember. Aztán eltelik majd 3 évtized, és egy csodálatos események után, tehát ahogy megszületett Jézus, hallottak arról, hogy bölcsek jöttek, ugye távol-keletről, messze-keletről, és nem történt semmi. Tehát hallották, hogy valami volt. Jöttek idegen emberek, és azt mondták, hogy megszületett a nagy király, akit a zsidók a messiásként azonosítanak, de már eltelt 30 év, és nem történt semmi. Nem történt semmi. Nem lesz belőle semmi. Még mindig csönd van, hiszen 400 éve csönd volt Izraelben, prófétai csönd. Isten nem küldött prófétát a népéhez, és nem adott új üzenetet, kijelentést a számukra, és nagyon várták, hogy ebben változás álljon be. Igen, nagyon várták, hogy Isten újra szóljon hozzájuk, küldjön nekik élő ígét, ami megmozgatja őket, ami támpontot jelent a számukra. És várjuk-e mi is így Isten élő igéjét? Várjuk-e mindig, hogy szót halljunk az ő szájából, hogy a szívünket megelevenítse, hogy reményt adjon, utat mutasson? És körülbelül 3 évtized múlva egyszer csak hallják, hogy valaki Júdea pusztájában elkezd tanítani, elkezd Isten országáról beszélni, és felszólítja az embereket a megtérésre, mert hogy eljött Isten országa. És ez a hír, ez sokakat megmozgat, kimennek Júdea pusztájába, hogy meghallgassák ezt a hírvivőt, és ez a hírvivő nem más, mint János, a keresztelő, akinek az a feladata, hogy bejelentse az embereknek az Isten országa eljövetelét, de azt is elmondja, hogy ebbe az országba hogyan lehet belépni, azt mondja, térjetek meg. Tehát ez az ország egész más, mint amit ők megszoktak, mint ami eljön politikai vagy katonai hatalommal, erővel. Ez az ország Istentől érkezik, és oda mindenki maga léphet be, maga dönti el, hogy be akarod oda lépni, és hogyan működik úgy, hogy Isten hívogat ebbe az országba, elmondja, hogy léphetünk be, és attól függ, hogy ha én meghallom ezt a hívogatást, hogyan reagálok rá. Ott lesz a szívemben, hogy igen, én Isten országába akarok élni, Isten uralma alatt akarok élni, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Isten királyi uralma, vagyis most már ő fog uralkodni az én életem fölött, őre fogok figyelni, vagy azt mondom, hogy én inkább választom ezt a földi országot, királyságot, amiben élek, annak a javait szeretném minél jobban kiaknázni, szeretném céljaimat megvalósítani, és figyelmen kívül hagyom, hogy mit mond Isten. De sokan komolyan vették, amit János hirdet, és megbánták a bűneiket. Rádöbbentek arra, hogy igen, szükségünk van erre az új országra, szeretnénk Isten uralma alatt élni, de oda csak úgy nem léphetünk be, mert elválaszt tőle a mi bűnünk, a mi bűnös voltunk. De azt is megértették, hogyha bűnbánatot tartanak, és bemerítkeznek a Jordánba, vagyis megkeresztelkednek János által, az azt jelenti, hogy megbocsáttatnak a bűneik. Hogy Isten megbocsátja kegyelemből az ő bűneiket. Aztán János beszélt arról is, hogy utána jön valaki, aki erősebb nála, aki Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Ezzel egyértelművé tette az emberek számára, hogy nem ő a messiás. Mert ugye sokan azt gondolták, hogy János lesz a messiás. És mondja, nem én, utánam jön valaki. És ez János alázatára utal, hogy nem kezd el tetszelegni egy olyan szerepben, ami nem az övé. Mondhatná, hogy igen, én vagyok. Egy darabig ezt kihasználhatná, de nem teszi. Tudja, hogy már itt van a Krisztus, és várja, hogy nyilvánosan fellépjen. És János nem csak hívogat, nem csak a bűneiket, megbánókat részesíti keresztségben, hanem azokat, akik csak azért mennek ki, hogy eleget tegyenek másoknak a szokásainak, hogy ők sem maradjanak ki ebből az eseményből, a farizeusok, a szadduceusok, hát azt mondja nekik János, hogy viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől. Miért gondoljátok, hogy itt csak egy formalitásról van szó? Miért gondoljátok azt, hogy ide jöttök, bemerítkeztek, és minden rendben lesz? Mert addig nincs rendben semmi, amíg nem úgy jöttök ide, hogy őszinte életváltozást akartok, hogy megbánjátok a bűneiteket, és úgy döntötök, hogy mostantól kezdve szakítotok vele, és egy új életet kezdtek. Hogy egészen másképpen kezdtek el élni, mint ahogy eddig éltetek. És ha nem így vagytok itt, akkor ítélet vár benneteket. És ez számunkra is fontos üzenet, hogy mindig gondoljuk végig, hogy milyen mélységgel jövök én az Istennel való találkozásra, milyen indíték hoz engem igét hallgatni, hogy ott van-e, hogy igen, én Istennel akarok találkozni, ott van, hogy egy új életet szeretnék vele elkezdeni, ott van bennem, hogy ezt az új életet tőle való erővel kívánom élni, hogy az ő támogatását, segítségét kérem, mert magamtól nem megy. És hogy János hirdeti a megtérés keresztségét, hirdeti, hogy elközelített a mennyek országa, azt olvassuk, hogy egyszer csak eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. Tehát majd 30 évig nem történt semmi, akkor előjön János, és egyszer csak megjelenik Jézus is. Jézus meglátja, hogy eljött az idő, és ki kell lépni a názáreti ácsműhely csöndjéből, rejtekéből, és az emberek elé kell állnia. Nyilvánosság elé kell állnia. És lehet, hogy ez nem volt egy könnyű döntés Jézusnak. Ezt neki kellett meghozni. Hogy igen, kilépek a műhelyből, elmegyek a Jordánhoz, odaállok az emberek elé. Az egyik meg kellett látni, hogy most jött el az idő. És ez azt jelenti, hogy ott az ácsműhelyben is Jézus kapcsolatban volt Istennel, az Atyával. És megértette, hogy most jött el az idő. És meg kellett azt a döntést hozni, hogy igen, ő kimegy a nyilvánosság elé, és ezzel tudta, hogy mit fog vállalni, mit indít el. Tudta, hogy innentől a nyugodt életnek vége, mert kilép és hirdeti az evangéliumot, azzal ellenségeket is fog magának szerezni, és innentől kezdve elindul az út a kereszt felé. És Jézus ezt tudatosan vállalja. Nem húzódik meg, nem bújulik meg a műhely csöndjében. Nem mondja azt, hogy ott jobb lesz. Majd ott szépen, nyugodtan leélem az életemet, hanem emberi testben vállalja azt a küldetést, amit az Atya rábízott, amiért ő tulajdonképpen eljött. De ezt a döntést neki is meg kellett hozni. Eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz. Igen, el kellett indulni. Ott kellett lenni benne is, hogy elmegyek, megnézem János. Megnézem őt, aki hirdeti Isten országát, és bemeríti az embereket. Tehát nem volt közömbös, figyelt, látta, hogy Isten elkezdett egy új korszakot, és ennek az új korszaknak a hírnöke János. És Jézus megy, mert találkozni akar vele. Jézus ki tud lépni az ácsműhelyből, ki tud lépni a mindennapi gondokból, ki tud lépni abból az életből, amit a legtöbb ember akkor ott produkált, és belelép az Isten akaratába. És ez fontos, hogy ki tudok én is lépni a saját dolgaimból, az életem megszokott ritmusából, és el tudok-e indulni Jézus felé. Van-e bennem olyan mozgató erő, mint volt Jézusban, hogy igen, oda kell mennem Jánoshoz, találkozni vele, és be kell merítkezni, meg kell keresztelkedni, mert ez Isten akarata. Tehát kimegy Jánoshoz, és amikor megérkezik Jézus, tulajdonképpen nem is Jánossal találkozik, hanem azonnal a sátánnal. A sátán mindjárt ott van. És ezért nagy dolog az, hogy Jézus elindult. Mert tudta, hogy neki a nagy harcot a sátánnal kell megvívni. Lehet, hogy furcsa, amit mondok, hogy nem Jánossal találkozik, hanem a sátánnal. Igaz, János van ott, de a sátán Jánoson keresztül elébe áll Jézusnak. Szinte oda áll, hogy nem úgy lesz, ahogy te akarod, hanem úgy lesz, ahogy én akarom. És Jézusnak ezt meg kell látni, és meg kell vívni ezt a csatát, és ő ezt megvívja. És olyan megrendítő ez, hogy kin keresztül támad a sátán, az Isten szolgáján keresztül. Azon az emberen keresztül, akire már oly régóta vár Izrael népe, aki jön és kiáltó hang a pusztában, aki felszólít arra, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, most azon keresztül a sátán szól. De milyen megdöbbentő. El nem tudnánk képzelni azt, hogy egy ilyen ember lehet a sátán eszköze. Hogy lehet egy pillanat, amikor nem Isten akarata szólal meg általa, hanem a sátán gondolata. És ez így van ma is. Sátán mindig olyan területeken lép elénk, ahol nem számítunk rá. Hát ugyan ki gondolná, hogy egy ilyen közegbe, hol ott egy hatalmas evangelizáció, ott az Isten embere hirdeti az Úr szavát, igéjét, és akkor ott a sátán szólna, hogy ott lenne a sátán. El se tudjuk képzelni. És ma is lehet, hogy pont olyan közegbe szól, ahol nem is gondolnánk, hogy ott van. Vagy hogy olyan embert használ fel, akiről nem gondolnánk. Ugye Péter is egyszer ilyen eszköz volt, és senki nem gondolta a tanítványok között, hogy most amikor Péter megszólal, akkor a sátán szólal meg rajta keresztül. Ugye amikor azt mondta Jézusnak, hogy nem történhet az meg veled, hogy téged elfognak és megölnek. És akkor azt mondta Jézus, hogy távozz tőlem, sátán. És ezt Péternek mondta, Péterben megjelenő sátánnak. De föltesszük bizonyára a kérdést, hogy jó, de honnan veszem én azt, hogy itt a sátán szól János által? Hát így olvassuk, hogy Jézus eljött Jánoshoz, János azonban megpróbálta visszatartani őt. Tehát Jézus azért ment, hogy keresztelje meg, merítse be János őt. És nem olvasunk semmi párbeszédről, megjelenik Jézus, és Jánosnak az a reakciója, hogy vissza akarja tartani. Hogy Jézus, te nem merítkezhetsz be. Ezt nem lehet. Igen, az az indulat, amelyel ezt tette meg, amivel majd alátámaszza, ez jó indulat, hisz jót gondolt János, hisz Jézusnak valóban nincs szüksége rá, mert ő nem bűnös ember, hisz a bűnösöknek hirdette, hogy térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, és keresztelkedjetek meg. De Jézus nem bűnös. Ő látja, hogy Jézusban Isten van jelen, és Istenben nincs bűn. Viszont ezt fölhasználja a gonosz arra, hogy megakadályozza Jézusnak ezt a tervét. De megpróbálja visszatartani, vagyis hogy ne történjen meg. És hogyha nem történik meg, nem keresztelkedik meg, akkor félre siklatja a megváltónak az életét. Félre siklatja Istennek a tervét, mert a keresztség is azt jelzi, hogy Jézus teljes szívével, lényével Istennek van szentelve. Ugye, amikor ő bemerítkezik, gyakorlatilag ott van, hogy igen, Atyám, én vállalom a te tőled való küldetést, vállalom azt a munkát, amit rám bíztál, vállalom, hogy elmegyek a keresztre. És a sátán pont ezt akarja megakadályozni, hogy ne legyen kereszt, hogy ne halljon meg Jézus a bűneinkért, hogy ne legyen kifizetve a mi adósságunk, és tudja az embert presszingelni, nyomás alatt tartani. Tehát János megpróbálta visszatartani, és ez a gonosznak a munkája. A gonosz akarja Jézust visszatartani attól, hogy elvégezze Istennek az akaratát. És jó ezen úgy elgondolkodni, hogy vajon nem vagyok-e én is néha ilyen visszatartó, ilyen akadályozó eszköz a gonosz kezében. Hogy nem használ-e fel engemet is arra, hogy akadályozzam Jézus munkáját. Ugye a tanítványok is így voltak, amikor visznek gyermekeket hozzá anyák, és ők nem engedik, tiltják, hogy oda vigyék Jézushoz, és azt mondja, hogy ne akadályozzátok, ne tiltsátok, hanem engedjétek hozzám a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa. Igen, amikor mi is valakit korlátozunk, akadályozunk, hogy az Istennel fölvegye a kapcsolatot, akkor a gonosz eszközeivé válunk. Vagy amikor az életünk akadályoz, akkor azt mondják, hogy nem úgy élünk, mint ahogy azt a hitünk ezt mutatja. De amit János mond, ugye nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám, tehát ez, hogy nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, ez is számunkra olyan elgondolkodtató, hogy vajon én átélem-e azt, hogy igen, én rászorulok Jézusra, hogy rászorulok az ő kegyelmére, hogy nekem szükségem van rá, sőt, amire igazán szükségem van, az, hogy Jézus megragadja az életemet. Hogy nekem igazán Jézusra van szükségem. Mert lehet, hogy ebben a világban sok mindent elérek, megszerzek, ki tudok magamnak hajtani, de ha Jézussal nem találkozom, akkor elveszek. Mert Jézus nélkül nincs örök élet. Látom-e, szükségem van Jézusra? A látja, hogy Jézusnak nincs szüksége a megkeresztelkedésre, azt mondja, hogy és te jössz hozzám. És ez is Jézusnak az alázatát mutatja, hogy beáll a bűnösök közé. Ő nem emeli fölénk magát. Ő nem úgy jött oda a Jordánhoz, hogy elküldte maga előtt a szolgáit, mint egy király, hogy az emberek megfelelő módon fogadják, hanem csendben, név nélkül jött és beállt a többi közé. Beállt a bűnösök sorába, ezzel jelezve, hogy én azért jöttem, hogy meggyógyítsalak benneteket. Hogy nekem fontosak vagytok. Ez hasonló ahhoz, amikor többször is látjuk az evangéliumokban, hogy Jézus megérint olyan embereket, akiket a társadalom már elutasított, akit már nem érintett meg senki, és Jézus oda ment, megérintette például a leprást, vagy más betegeket, és ezzel vállalta őket. Vállalta velük a közösséget, hogy igen, számomra fontosak vagytok. Még itt a mélységben is. És azért jöttem, hogy innen felemeljelek benneteket. Tehát amikor Jézus jön, hogy megkeresztelkedjen, ezzel jelzi, hogy fontos számára a mi életünk. Ő nem akarja, hogy elvesszünk, hanem azért jött, hogy megkeresse és megmentse a bűnösöket. Az Istennek fáj az, amikor az emberek közömbösek iránta. Az Istennek fáj az, amikor látja, hogy a szívek kemények, mint az útfél, hogy esetleg még ott vannak, ahol hintik a magot, ahol szól az ige, de nem jut el a szívükig, mert ez a világ már annyira keményre taposta, hogy nem tud gyökeret ereszteni. És aztán jönnek a madarak és összekapkodják. Igen, az Istennek fáj ez a mai ember, akinek a szívét kigyúrta a világ. Kigyúrta ennek a világnak a tudása, lehetőségei. A világnak az a sok-sok kínálata kigyúrja a szíveket. Keményé teszi. Mert mindenre érzékenyek vagyunk már, csak az Isten szavára nem. Érzékenyek vagyunk mindarra, ami ebben a világban történik, de érzéketlenek vagyunk a természet fölöttivel kapcsolatban, a láthatatlan világgal kapcsolatban. Már nincs látásunk, nincs hallásunk az Isten világa felé. És János fölismeri, hogy Jézus nélkül ő is senki. Hogy neki szüksége van arra, hogy Jézus az ő szívét munkába vegye. De mit mond Jézus? Engedj most. Mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Tehát Jézus azt mondja, igazad van, valóban neked volna szükséged arra, hogy bemerítkezz, hogy megkeresztelkedj, vagyis hogy átéld az én hatalmom által a belső lelki megtisztulást, mert ugye a Jordánba való bemerítkezés azt fejezi ki, hogy aki oda lemerül, annak a szíve, a lénye megtisztul a bűn minden hatalmától. Ugye a folyó víz alá merülés, az kifejezi a halált. Bele halok oda a vízbe, de amikor felemelkedem, akkor pedig, hogy az életem emelkedik föl. Vagyis a régi meghal, az a régi természet, amivel ebbe a világba jöttünk, amit befolyásol mindaz, amit magunk körül látunk és hallunk, az meghalt. És egy új természetet kapok az Istentől. És Jézus azt mondja, igen, neked erre volna szükséged, de most Isten úgy döntött, hogy nekem kell bemerülni. Nekem kell vállalni, hogy oda megyek a Jordánba, lebukok a víz színe alá, és ezzel már jelzem, hogy így veszem magamra a ti bűneiteket, és majd ott a kereszten alámerülök a halálba. És amikor föltámadok, akkor érvényessé válik az áldozat, annak az erejét megtapasztalhatjátok, és aki hittel jön hozzám, annak az élete ugyanígy megtisztul. A régi elmúlik, és újjá lesz minden. Elkezdődik egy új élet. Hát ezért jött Jézus, hogy ez az új élet, ez elkezdődhessen. És aztán, hogyha figyelünk rá a mindennapokban, ha olvasuk az ő igéjét, és kapcsolatban vagyunk vele, akkor ez az új élet növekszik. Mert nem elég megszületni egy életnek, azt az életet táplálni kell ahhoz, hogy növekedjen. Mert ha nem fog növekedni, akkor lemarad, sőt visszafejlődik. És akkor azt mondjuk, hogy az az élet, az beteg. De az Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei egészségesek legyenek. De ha nem táplálkozunk, akkor stagnálunk, sőt visszafejlődünk, megbetegedik a lelki életünk. És sok ember lelki élete beteg. És nem is veszük észre, hogy mi a problémánk. Nem látjuk, hogy minden lelki betegség abból indul, hogy nincs kapcsolatunk Istennel, hogy nem iszunk a forrásból, nem tápláljuk Isten mennyei kenyerével az életünket. És akkor jön a lelki betegség. És szaladunk, keressük, ki tud nekünk adni valamit, hogy valahogy kibírjuk, valahogy tovább tudjunk lendülni. És nem látjuk, hogy Isten küldött nekünk orvosságot, és ez az orvosság Jézus. Ez az orvosság Jézus, az élő ige, ez az orvosság a Szentírás, az írott ige. És ez meggyógyítja az életünket. Engedj most! Azt mondja Jézus. Vagyis tulajdonképpen azt mondja neki, hogy János, add át nekem most már az irányítást. Engedj most, engedj nekem. Engedd, hogy mostantól, most már én hozzak döntéseket, és úgy legyen, ahogy azt én akarom. Nem könnyű Jánosnak ezzel szembenézni. Eddig ő irányította az életét, ő döntött arról, mit csinál. Még most is ott van, hogy igen, hát nekem kéne megkeresztelni Jézust, és akkor belép Jézus, és azt mondja, hogy igen, eddig úgy volt, ahogy te jónak láttad, de innentől engedj nekem, engedj most engem az élre, engedj most engem a trónszékre. Engedj, hogy én döntsek, én irányítsalak. Azt mondja, mert ez illik hozzánk, hogy töltsünk, így töltsünk be minden igazságot. Tehát Jézus tudja, hogy ennek meg kell történnie, be kell merítkeznie, meg kell keresztelkednie, mert ez Isten akarata. És azt olvassuk, akkor János engedett neki. És itt újra azt látjuk, hogy János milyen nagy is. Mert ez a lelki nagyság, amikor valaki tud engedni egy másik személynek, akkor nem keresztül viszi a maga akaratát. Mi itt most János helyében erősködtünk volna. Értsd meg, Jézus, nekem kell megkeresztelkedni általad. Arról nem lehet szó, hogy én kereszteljelek téged. Értsd meg! Mi húzakodnánk. És amikor Jézus azt mondja, hogy engedj most, vitába szállnánk úgy, mint ahogy egymással vitába szállunk. Úgy kell lenni, ahogy én jónak látom. És itt nagy János, hogy ezt olvassuk, akkor engedett neki, hogy János tud kicsi lenni. hogy János tudja Jézust maga elé engedni, képes arra, hogy átadja, tehát engedje át az irányítást, engedje át a döntést Jézusnak. Tehát akkor engedett neki. Miért is tud Jézusnak engedni? Mert korábban így vallott, hogy utánam jön, aki erősebb nálam. Vagyis meglátta Jézusban ezt az erősebb szemét. Meglátta a nagyobbat. És enged a nagyobbnak. De János evangélista úgy írja le, hogy keresztelő János egyszer kimondja Jézusnak, vagyis inkább a tanítványainak Jézusról, hogy Jézusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És itt is ezt látjuk, megértette, hogy eddig tartott az ő szolgálata, eddig volt ő a fontos eszköz Isten kezébe, de innentől át kell engedni mindent Jézusnak. És már Jézusnak kell növekednie, és ő ezt elfogadja. Engedi, hogy Jézus elé álljon, hogy növekedjen, hogy nagyobb legyen, mint ő, és ő kész kisebb lenni. És ez alázat. És ott van ez az alázat a mi szívünkben. Tudunk-e így engedni Jézusnak, hogy igen, növekedj, lásson mindenki téged, mert mindenkinek rád van szüksége, ebbe Jánosnak az engedésébe ez is benne van. Ugye ott a sok ember körülöttük, és azt mondja, igen, engedek, mert arra van szükség, hogy az emberek, akik kijöttek a Jordánhoz, most már ne engem, hanem téged lássanak. Már ne értem jöjjenek ki, hanem érted. És ez a nagy dolog. Amikor egy hívő ember eljut oda, hogy ne érte jöjjenek az emberek, vagy egy ige hirdető, ne értem, hanem Jézusért, hogy most már őt lássák, ne engem. Mert én nem tudom megoldani az életük problémáját, de Jézus igen. És akkor Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, tehát azonnal feljön, kijön a vízből, vagyis az emberek őt látják, elkezdi az ő szolgálatát, kilép a rejtettségből a nyilvánosságra, és mindenkinek látni kell, hogy valami új elkezdődik, mindenkinek látni kell, hogy itt most már nem János, hanem Jézus a lényeg. És ezt, hogy Jézus a lényeg, megpecsételi maga az Atya. Megnyílik a menny, és Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és rászáll Jézusra. Tehát egy látható jelzést ad az Isten, hogy Jézus az ő választottja, küldötte, hogy most már Jézusra figyeljenek, most már nem János a lényeges, hanem Jézus. És ezt mindenki látja. Tehát ez egy olyan bizonyságtétel, amit lát János, és látnak ott azok az emberek, akik jelen vannak. Mindenkinek érzékelni kell, hogy itt valami hatalmas dolog történik, és ez a hatalmas dolog Istentől jön. Megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik. Vagyis itt nem Jézus erőltet valamit, vagy keresztelő János, hanem fentről, a világosság Atyától száll alá az Isten lelke. Mert amikor Isten munkálkodik, akkor ott mindig fölülről indulnak a dolgok, fölülről érkezik meg Isten akarata, munkája a mi életünkben. És amikor Isten lelke leszáll Jézusra, akkor egy hang is hallatszik a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez az én szeretett fiam. Tehát Isten megszólal, és hangüzenettel is megpecsételi az emberek előtt, hogy aki ott van, akit látnak, az az ő fia. Benne gyönyörködik. Nem Keresztelő Jánosban, hanem Jézusban gyönyörködik az Atya. De ezzel azt is üzeni, hogy emberek, ti se más emberbe gyönyörködjetek. Ne más embertől, ne embertől várjátok az életetek megoldását, a segítségét, hanem Jézusban gyönyörködjetek. Ti is őrá figyeljetek, az ő lényét, életét csodáljátok, és kövessétek. Figyeljétek, ahogy ő él, és lássátok meg belőle, hogy kicsoda. Mert Jézus élete arról tesz bizonyságot, hogy ő a Krisztus, ő a megváltó. Mindazok, akik fölismerték, hogy kicsoda Jézus, a tettei alapján ismerték föl. És adja az Úr, hogy mi is ő benne gyönyörködjünk, őre figyeljünk. És végezzel azt is a szívünkben, hogy úgy tudjuk képviselni őt, hogy a mi életünkben is gyönyörködjenek. Hogy mi életünkben is gyönyörködjön az Atya, hogy lássa, hogy az életünk az róla szól, őt dicsőíti, ő rámutat. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy kiléptél az ácsműhelyből oda az emberek közé, a bűnösök közé, közénk. És mindezzel jelezted, hogy értünk jöttél, mert fontosak vagyunk neked, mert meg akarsz menteni, és nem akarod, hogy elvesszünk. És köszönjük, hogy te megláttad azt is, amikor eléd állt a sátán, el akar téríteni attól a munkától, amelynek végzésére jöttél, el akar téríteni a kereszttől, ahol kifizeted az adósságunkat. De köszönjük, hogy leleplezted, hogy szembeálltál vele, nem engedtél neki, hanem megmaradtál az Atya akaratánál. És add Uram, hogy mi is észrevegyük, amikor a gonosz meg akar akadályozni, vissza akar tartani attól, ami a te akaratod, és hadd tudjunk mi a tiédhez ragaszkodni. Hadd tudjunk ahhoz ragaszkodni mindig, amit az igében megmutatsz nekünk. És hadd legyen a szívünkben az ige iránti engedelmesség. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy így elkezdted a te nagy munkádat. Köszönjük, hogy Keresztelő János is fölismerte, hogy ő a bűnös. Neki van szüksége arra, hogy Jézus kezdjen vele valamit, de amikor látta, hogy más a te akaratod, akkor engedett neki, elfogadta. És így formálj minket is, hogy tudjuk mindig elfogadni a te akaratod, akkor is, amikor mi másképp gondoljuk, hogy engedjünk neked, és engedjük el a saját akaratunkat, hogy a saját döntésünket, és engedjük, hogy te vedd kezedbe az életünk irányítását, hogy ott János is engedett neked. Köszönjük, hogy a te megkeresztelkedésed jelzi azt, hogy azért jöttél, hogy magadra vedd a mi bűneinket, és hogy gyógyíts mindenféle testi, lelki nyavajából. Köszönjük, hogy adott táplálékul a te ígédet, mert Uram, minden lelki betegségünk forrása, hogy nem az igéből táplálkozunk, hogy nem táplálkozunk az igével. Ó, Uram, te látod, milyen a szívünk. Te látod azt is, hogy hányszor közömbösek vagyunk, hogy milyen keményé gyúrta, taposta a gonosz, de te, Uram, meg tudod munkálni. Te új szántást tudsz törni a mi szívünkben, és kérünk, tedd jó talajja, ami befogadja a te igédet. És köszönjük, hogy az Atya bizonyságot tett. Köszönjük, Atyánk, hogy azt mondtad, hogy Jézus a te fiad, akiben gyönyörködsz, és ad, hogy mi is benne gyönyörködjünk, hogy az ő akaratára hangolódjunk rá. És Uram, könyörülj, hogy az életünk, a mi életünk is olyan legyen, amiben tudsz gyönyörködni, ami mindig rád mutat, ami mindig a te akaratodat igyekszik megvalósítani. Így visszük eléd azokat, akik még nem ismernek téged, akiknek a szíve még hideg a te igéddel kapcsolatban, az, hogy a mi bizonyságtételünk, életünk, az meggyőzze őket, az, hogy meghallják a te hangod, és elinduljanak feléd, hogy ne a sátán csapja be azt a sok-sok embert, Uram. Mert olyan szomorú, hogy oly sokakat megtéveszt, és nem is tudják, hogy a halál felé haladnak, a kárhozat felé. Te, Uram, könyörülj, hogy amíg szól az ige, addig a szívük átalakuljon, hogy meghallják ezt a szót, és elinduljanak feléd. És könyörgünk, Uram, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, családokért, gyermekekért, ifjakért. Uram, te ragad meg az ifjak életét is, hogy ne ez a világ csábítsa őket, és ellen tudjanak neki állni, és fölismerjék, hogy ez a világ hazug. És Uram, a te világod, a te országod az igazság, az élet, és hogy tudják azt választani. És Uram, könyörgünk egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap itt a templomban újra úrnapi istentiszteletre kerül sor. Befejezésre a már megkezdett 466. dicséret 4. versét énekeljük, éltem, ha fogyva fogy.